szeptember, jön az őszi időszak, viszont már sok esetben júliusban, július vége fele, augusztus elején tapasztalhatjuk azt, hogy bizonyos fák elkezdik a lombjukat hullatni. Miről van szó? Őszi lombhullásról, vagy egy egészen más dologról?
Egészen más dologról van szó, és teljesen más, mint az őszi lombhullás, mert akkor már a levelek készülődnek arra, hogy leépítik a saját anyagaikat, dolgaikat megtették. A nyári az pedig egy vészreakciót, és nem csak bizonyos fák, hanem szinte minden fa kénytelen ehhez az eszközhöz nyúlni, hogyha kicsit meg akarja őrizni a saját integritását a törzsben, meg az ágakban. Muszáj eldobni a leveleket, ez egy nagy öncsonkítás valójában, de nem tud mit csinálni. Szóval ez egy vészreakció.
Ezt a klímaváltozás hozta magával, vagy ez már régen is megvolt, csak mondjuk nem ennyire drasztikus, mint most, amikor szinte évente érzékeljük azt, hogy nagyon nagy a vízhiány és óriási az aszály.
Igen. Ez régóta megvan ez a mechanizmus, természetesen így reagálnak a fák, hogyha valami miatt vízhiány van. Hát most a klímaváltozás borzasztóan felerősíti, az egyre gyakoribb aszályos évek erősítik fel. De például amikor a Sziget közt kiszárították annak idején a Duna elterelésével, akkor ugyanígy reagáltak a fák azzal, hogy elment a víz, hogy egyszerűen muszáj volt a fáknak valahogy alkalmazkodni a helyzethez. Tehát, hogy igen, ez egy régi ősi reakciója, a vészreakciója a fáknak. A kérdés az, hogy milyen gyakran lesz ilyen helyzet, mert hogyha egyre gyakrabban kerül ilyen borzasztó helyzetbe az erdő, akkor előbb-utóbb a fáknak a pusztulását is megfigyelhetjük sajnos, elő fog fordulni. Ezt még átvészelik. De hogyha ebből sorozatosan egyre több ilyen történik, akkor kezdenek kiszáradni a fák és elpusztulni, és ez okoz nagy gondot. Mi az erdőrezervátumokban ezt igyekszünk figyelni, és hát nem csak itt a Kékesen történt ez a lombvesztés, hanem látjuk más rezervátumokban is, és van egy másik rezervátum például a Vértesben, ahol pedig már a bükkfáknak egy része ki is száradt, tehát hogy a következő fokozatot is elérte ez a folyamat, ott még kevesebb a csapadék.
Minden fát érint ez? Vagy mondjuk különösen a bükkfákat, a hársfákat, a nyárfákat, tehát melyek azok a fák, amelyeket leginkább érint ez?
Én azt gondolom, hogy minden fát érint, de a bükk az különösen érzékeny, ezt jól ismeri az erdész szakma, meg az ökológusok is. Az úgynevezett légköri aszályt, azt nehezen viseli. És ahol most vagyunk, ugye a Kékes erdőrezervátum, ez a Kékes gerincének az északi letörés, ez egy nagyon ideális hely a bükknek. Ezt a helyet, ezt már több ezer évvel ezelőtt elfoglalta, és itt ezen a nagyon meredek és magas északi gerinc oldalon, itt Észak-Nyugat-Európa felől jönnek azok a frontok, amik hozzák az esőt, a csapadékot, megemelik a felhőket, illetve az egész frontot, és ott egy komoly kihullás van. Tehát alapvetően ez magyarországi viszonylatban klimatikusan egy nagyon ideális terület, és ezt a bükk nagyon szereti. De most már egyre többször van ilyen év, amikor hetekig, vagy akár egy hónapon keresztül olyan aszály van, amit nem bír már elviselni, és el kell dobni a leveleit.
Igen, mert ugye a talajban is nagyon kevés a nedvesség, talajvízszint az nagyon alacsony, és ezt lehetett látni, hogy most, amikor volt egy kis esőzés, hogy pillanatok alatt szinte eltűnt a víz a földben. És ugye ezt a lombhullatást azért csinálják a fák, ugye, hogy csökkentsék a párologtatást és a vízvesztést. Tehát, hogy a gyökér az túléljen.
Igen, abszolút emiatt. Ráadásul ez egy olyan területe a Kékesnek, ahol nagyon sok kis vízfolyás, szivárgás, forrás is található, mert hiszen itt viszonylag sok csapadék szokott esni. Még Gyöngyösvárosnak a vízellátását is van olyan forrás, ami befoglalásból részben innen fedezik. És most semmi nincs, tehát ebben az évben teljesen kiszáradtak ezek a források, ami persze nem mindegyik állandó forrás, ez nem borzasztó. Sőt, a kitettség, az északi kitettség miatt itt például a téli hó, az gyakran májusban is még megtalálható a nagyon árnyékos mély helyeken, Hát régebben gyakorlatilag hó alig volt idén, szinte egyáltalán nem volt, nemhogy megmaradt volna még májusig, tehát a talaj is rettentően kiszáradt, és nem biztosít a fáknak semmilyen tartalékot. Úgyhogy muszáj ehhez a vészreakcióhoz fordulniuk, hogy akkor megszüntetjük a párologtatást, hát ezzel együtt a fotoszintézist, ezzel együtt a növekedésnek a lehetőségét. Tehát ezek a folyamatok azonnal megmutatkoznak az évgyűrű növekedésben is, és az évgyűrű növekedésekből látjuk azt, hogy mikor éltek át a fajok, a fák, ilyen kritikus időszakokat.
És egyébként milyen hatással van a termés? A például a bükkfák esetében van magtermés?
Idén most nincsen. Ugye ez egy érdekes dolog, mikor van a fáknak magtermése, az egy külön izgalmas kérdés, mert hogyha minden évben rendszeresen lenne magtermés a bükkfáknak, akkor ehhez rendkívül jól alkalmazkodnának azok a kis erdei rágcsálók, amik ezen élnek. Most az alapvető stratégiája a bükkfának, hogy csak bizonyos években hoz sok-sok termést, ehhez nem tudnak a rágcsálók alkalmazkodni. A szűkös időszakokban gyakorlatilag populációk visszaesik, és akkor, amikor nagyon sok mag terem, akkor hiába van rengeteg mag, nem tudják mind fölenni. Na most ez az egyik alapvető stratégiája a fáknak, ezek nagy magtermő fáknak, a tölgyeknek is részben. Aztán, amikor a klímaváltozás kezdi szorongatni a fáknak a lehetőségeit, az élet lehetőségeit, akkor egyre gyakrabban hoznak azért magtermést, viszont ez egy olyan fokú aszályos év volt az idei, amikor gyakorlatilag nincsen ereje, nincsen energiája a fának arra sem, hogy magprodukciót hozzon, úgyhogy most idén egyáltalán nem volt, nincsen.
Mi a helyzet a fiatal fákkal? Azok is átélik ezt a rendkívüli aszálystresszt?
Átélik valamennyire, de ebben az erdőben, aminek rendkívül változatos a szerkezete, ott az öreg fák azok védik. Tehát egyrészt árnyalják, a szelek sem, a forró perzselő napsütés és a forró levegő sem éri olyan intenzíven őket, tehát ők egy elég jó védett helyzetben vannak. Persze, ha sokáig tart ez a folyamat, akkor ők is eldobálják előbb-utóbb a leveleiket, van már erre is példa, de egyelőre az erdő úgy néz ki, hogy fönt a leginkább kitett öreg fáknak a lombjai vannak már nagy részt a földön, kicsit lejjebb már sokkal kevésbé, de onnan is folyamatosan hullanak a falevelek, és a fiatalok azok még viszonylag zöldek, azok még elég jó állapotban vannak, de ott is már egy kicsit kitettebb, az már dobálja el a levelét.
Ugye ezt biológiából tanultuk, hogy hogyan történik a fának az élete, a keringése. Ugye van a fában egy vízoszlop, ami állandó mozgásban van, és igen, a gyökerek által pótolja a vizet, és a leveleken keresztül meg elpárolog a nedvesség. Csak hát ugye most ez a probléma, hogy nincs ez a vízoszlop, tehát leáll a keringése magyarán a fának, mert hogy nem tud hova nyúlni vízért.
Így van.
Na most 2022-től látjuk, hogy a fenyőfélék nagyon megsínlették, a tuják, a bükkösök, tölgyesek. Mihez vezet ez? Teljesen lecserélődhet a Kárpát-medence vagy Magyarországnak a faállománya?
Előbb-utóbb nagyon valószínű az, hogy teljesen lecserélődik, mindesetre átalakul, elmozdul. Tehát az erdészeknek már ez egy elfogadott stratégiája, hogy ahol lehet, előzzék meg, főleg ott, ahol vágásos rendszerű gazdálkodás folyik, mert ugye a vágásos rendszerű gazdálkodást alapvetően az ember, hát az erdész irányítja, és ott nagyon gyakran nyúlnak ahhoz az eszközhöz, most már egyre gyakrabban, hogy keresünk nem feltétlen új fajokat, de akár új fajokat is, de keresünk olyan változatokat, amelyek szárazságtűrőbb területekről származnak. Mi főleg azt nézzük itt az erdőrezervátum program keretében, hogy természetesen, tehát amikor nem az erdész irányítja az erdőnek az életét, mi zajlik, mi történik az erdőben, hogyha az egyes fákat békén hagyják, és akkor pusztul el, amikor ténylegesen az öregség, vagy valamilyen betegség, vagy valamilyen katasztrófa kidönti, kiszárítja, elpusztítja, illetve ezzel párhuzamosan természetesen hogyan újul fel az erdő. Ugye ezek az erdők annyira változatos szerkezetűek és korosztály összetételűek, hogy a felújulásnak a folyamata, ha nincsen valami más blokkoló tényező, sajnos van, mert ez általában a vadnak a túlzott hatása, de hogyha nincsen ilyen tényező, akkor folyamatosan bármikor újra és újra minden évben újulni tud az erdő, és fokozatosan tud kicserélődni a fafaj készlet azokra a fajokra, amelyek jobban viselik a szárazabb körülményeket. Ugye azon elég sok vita folyik, hogy ez mennyire gyors ez a jelenség, a vágásos erdőgazdálkodásnál nem tud ilyen gyorsan alkalmazkodni hozzá, mint egy ilyen évről évre képes változó erdőben, mint például a Györök erdőben is ilyen hasonló a helyzet, de ezt még nem tudjuk. Tehát, hogy megvan a veszélye, hogy túl gyorsak a változások, egyre nagyobb ennek a veszélye, mert most már a klímaváltozásról is tudjuk, hogy az a bizonyos másfél fokos klímacél, az már megvalósult, az már nem tartható, és nem úgy néz ki, hogy az emberi társadalmak komolyan vennék, és igazából komoly lépéseket tennének ezzel a klímaváltozással szemben. Úgyhogy nagy esélye van arra, hogy muszáj alkalmazkodni az erdőknek, és fognak is. Ez fafajcserékkel jár, időnként adott helyeken kiligetesedéssel, átalakulással, a cserjék törnek elő bizonyos helyzetekbe, tehát elég sokféle helyzetet látunk. Vannak olyan erdők, ahol inkább a cserjék veszik át a helyét a fáknak. Ilyen alkalmazkodási lehetőségeik vannak. Még nem látjuk a teljes palettát, még nem látjuk persze a folyamatot se teljesen, de eléggé ebbe az irányba megyünk.
És veszélyes is ez a szárazodás, hogyha azt nézzük, hogy a fák pontosan azért, mert legyengülnek, sokkal inkább ki vannak téve, gondolom, a rovarkárosítóknak, a gombáknak, meg a különféle betegségeknek.
Igen, ez így van. Sajnos ez már fafaj specifikus szokott lenni. Már jó néhány évtizede van, hogy a kőrissek pusztulnak, amit inváziós, meg egyéb kórokozók okoznak, de a tölgyeknél is van ez a jelenség, tehát ez súlyosítja a helyzetet, ez kétségtelen. Van, ahol önmagában ez az inváziós károkozás is rögtön maga után van egy pusztulás. Ilyen volt már úgymond a történelem során, a legutóbb a szileknek a pusztulása volt ilyen. Két hullámban érte Európát, és vannak szilfák azért az erdőkben, még ma is, de a nagy öreg szilfákat, azokat a szilfavész, az kivitte annak idején. Az erdőrezervátumokban sem találunk 40-50 évesnél idősebb szilfákat például, és még ma is pusztulnak. Tehát igen, ez előfordulhat, mindig rá kell csodálkoznunk arra, hogy itt az egész ökológiai rendszerben nagy változások is lehetnek annak idején, mikor én egyetemistaként tanultam a vegetáció tudományt, akkor rendkívül statikus elképzelés volt arról, hogy milyen egyensúlyban lévő rendszerben élünk. Ma már tudjuk, hogy nem, különösen ezeknek a fényében. Ugye a rezervátum program sem gondolt arra, hogy a klímaváltozás ilyen változásokat is indukálhat, mint amik elindulnak itt az erdőrezervátumainkban, és azokra se gondoltunk, hogy az inváziós események, ez a biológiai inváziós események is milyen nagy változásokat képes hozni, és károkozásokat képes kiváltani.
Ugye mondta, hogy az erdőrezervátum programban az erdőrezervátumokat mérik fel alapszinten, és egységesen monitorozzák is ezeket. Hány ilyen erdőrezervátum van, és ebből hánynak készült már el az alapfelmérése?
Hivatalosan 63, de kihirdetve nincsen 63, hanem csak 54 rendeleti szinten. Vannak bizonytalan státuszú rezervátumok is, de ez egy elég nagy szám, és országszerte szinte mindenhol. Illetve ami legfontosabb, hogy minden fontos erdőtípust és zónát reprezentáló rezervátumok többé-kevésbé előfordulnak az országban. Ennek az alapfelmérése elég jól áll, mert itt az elmúlt pár évben az Agrárminisztériumnak az erdőgazdálkodási főosztálya az mögé állt ennek a programnak, és célul tűzte ki, hogy az alapfelméréseket finanszírozza. Ez nem csak az Ökológiai Kutatóközpontot érinti, hanem a Soproni Egyetemnek különböző tanszékeit és egységeit, és így ez a csapat, tehát ez a Sopron RT ÖK csapat, ez most már lassan 4 éve intenzíven mérjük fel a rezervátumokat, korábban is történt ez természetesen, csak kisebb intenzitásra, és lassan a 90% közelébe kezdünk érni. Nem minden rezervátum van még kész, de minden évben újabb 4-5-6 rezervátum fölmérésére kerül sor. És már néhány esetben az újrafelmérést is elkezdtük, ami azért izgalmas, mert akkor látszik igazán, hogy milyen változások történnek. A kékes is ilyen. A kékesnek volt már egy korábbi felmérése 2005 és 2009 között, és most 2021 és 2023 között a második felmérése, és látjuk, hogy van egy ilyen kisebb fokú lékesedési folyamat. Ez egy ilyen hosszabb távú, középtávú folyamat kérdés. Amit ugye most látva, az meg egy mechanizmus, tehát hogy amikor egy kritikus helyzetbe kerül az erdő, akkor történik. Tehát ez a lombvesztés, ez a lombhullás, ez pedig egy kritikus. De hogyha ennek a gyakorisága ugye megnő, akkor ez kihat a középtávú, hosszú távú folyamatokra is természetesen.
Gondolom, ezek a rezervátumok fokozottan védett területek, tehát csak úgy nem lehet látogatni ezeket.
Igen, csak engedéllyel lehet, tehát mi kutatási engedélyeket kérünk rögtön a munkát megelőzően, és ezután látogatjuk meg a területeket, meg megyünk oda be. Azt gondolom, hogy ez egy fokozottan védett státusz, ez egy fontos státusz, békén kell hagyni, ugye igazából nem a turistáktól kell félteni a fokozottan védett területeket sem. Van néhány hely, ahol azért még van látogatásra lehetőség kijelölt turista útvonalon. Nem ez a fő veszély, hanem sokkal inkább az egyébként is illegális motokrosszozás, meg mit tudom én, egyéb dolgok, azok veszélyesek.
Amik voltak mostanában, illetve vannak mostanában viharok, tehát hogy egyik pillanatra másikra olyan széllökések és olyan viharok vannak, hogy tövestől csavarja ki a fákat. Az ember azt gondolná, hogy ezek a fa matuzsálemek pontosan azért, mert ugye annyira nagyok, mélyen lehet a gyökerük, ezek megmaradnak. De ugye a legutóbbi vihar is, ami például Délalföldön volt, Szeged és Hódmezővásárhely térségében, az megmutatta, hogy ezek a fa matuzsálemek sincsenek biztonságban. Az erdőrezervátumokban is végez ilyen pusztítást a vihar?
Igen, ez ugye természetes folyamat is, tehát ez a természetes zavarásnak az egyik ágense, és itt a Kárpát-medencében ez egy eléggé jellemző természetes zavarási formája, hogy a viharok kidöntenek egy-egy nagyfát, és akkor a nagyfa egy léke, ahogy bedől, léket képez, a lék lehetőséget biztosít a fiatalabb fáknak és az újlatnak arra, hogy ott egy új élet kezdődjön, tehát ez egy nagyon szokásos életműködése, dinamikája az erdőrezervátumoknak. És ami kevésbé jellemző Magyarországon, de előfordul, az, hogy nagy területű széldöntések legyenek, de ilyen is van, tehát a Börzsönyben például, de ezeknek elég jól ellenállnak a változatos szerkezetű erdők, az ilyen nagy területű széldöntéseknek. A Zemplénben volt idén egy ilyen, Bükkösökben, úgy tűnik, hogy az erdőrezervátumban inkább csak egy-egy léket döntött ki a vihar, ez valamikor júliusban volt, ha jól emlékszem, de viszont a védőzónában, ahol a gazdasági erdő ugye sokkal egyentetűbb, és vannak helyzetek, amikor sérülékenyebb, ott viszont hektáros léptékű széldöntések is történtek. Visszatérve a természetes erdőre, ez normális, hogy a palmatuzsálomok előbb-utóbb el fognak pusztulni, vagy villám éri, villámcsapás éri, vagy kidönti egy szél, vagy valami ilyesmi kiszárad. De a változatos szerkezet az mindig egy védettebb helyzetet jelent, nem egy nagy területű széldöntések a jellemzők. Ez az egyik oldala, az erdő oldala. A másik oldala, hogy valóban a klímaváltozás hozza magával azt, hogy a szélsőséges időjárási események is gyakrabbak, és szélsőségesebbek, ugye mind csapadékban, mind viharban. Látjuk a szélsebességeket is, maximumokat mérnek újabban, amik korábban nem voltak. Sajnos ez a kettő együtt erősíti egymást.
Igen, és a villámlást mondta. Ugye Magyarországon még nem tapasztaltunk olyan erdőtüzeket, amit ugye világszerte látunk. De eljöhet ez a pont is, mert most nyáron nagyon sokszor volt úgy vihar, hogy borzalmas villámlások voltak minimális csapadékkal, és itt főleg, hogyha nagy a szárazodás az erdőkben, az erdőrezervátumokban, akkor kitettebbek ennek, nem? Akár az ilyen erdőtűznek, tehát ami nem szándékos.
Igen, igen. A villámlás nem szokott. Nálunk az a jellemző, hogy valamilyen emberi gondatlanság vált ki tüzet. Tehát kétségtelenül az egyik oldala az, hogy nagy szárazságban a és hogyha sok a fölhalmozódott holtfa, nem csak a rezervátumokban elég sok holtfa fel tud halmozódni, szárazságok is előfordulnak, de azért nem a villámlás szokta kiváltani az ilyen tüzeket, nálunk legalábbis, tehát a Mediterránban, meg Amerikában ott sokkal jellemzőbb, nálunk kevésbé. A villám természetesen belecsap a legkiemelkedőbb fákba, és gyakran annak a pusztulásához vezet, vagy kigyújtja esetleg, de nálunk ez nagyon ritkán fordul elő. Nem tudok olyanról, hogy egy villámlás gyújtott volna fel egy erdőt, de lehet, hogy ebbe tévedek, de nem jellemző.
Ha a jövőt nézzük, és a célokat nézzük, akkor mi a legfontosabb feladatok? Mert önök folyamatosan kutatják, próbálják megismerni az erdőknek a természetes életét, a szerkezetüket, ami még változatos, és van egyfajta élővilág, ami azért még mindig nyújt meglepetéseket, tehát még mindig fedeznek fel új gombafajokat, új élőlényeket. Milyen céljaik vannak, hogyha az erdőrezervátum programot nézzük?
Hát a rezervátum programnak az egyik legfőbb célja, hogy megőrizze ezeket a kis erdőfoltokat, ezeket az öreg erdőket, ami a természetvédelem szempontjából különlegesek szoktak lenni, mert hogy általában egy csomó olyan ritkaság van, ami már csak itt fordul elő, vagy majdnem csak itt fordul elő, és hát biztosítottnak látszik ezeknek a hosszú távú megmaradása is. De azért nem lehetünk ebbe teljesen bizonyosak, mert hiszen ha ilyen nagyfokú klímaváltozás nagyon megváltoztatja az erdőknek a összetételét, a szerkezetét, akkor ez sem teljesen biztos, tehát hogy a természetvédelemnek szerencsére vannak más eszközei is, amivel egyes fajoknak a védelmére tud kelni, csak azok elég drágák. Tehát ugye ebbe a dologba az a szép a rezervátumokba, hogy elég nagy biztonságban érezhetjük, és nem nagyon kell rájuk fordítani pénzt, hogy ez a biztonság megmaradjon. Ugye a másik fő célja a rezervátumoknak, hogy ami itt történik, abból tanuljunk, okuljunk. És ez a tanulás-okulás, ez az erdőgazdálkodás számára is fontos lehet, meg fontos lehet a természetvédelem számára is természetesen. Az erdőgazdálkodásnak is különböző irányzatai vannak, és akkor ennek a jó néhány évtizede az örökerdő gyűjtő fogalommal nevezhető erdőgazdálkodás, ez például rendkívül sok alapelvet az őserdőknek a működéséből merített, nem elsősorban hazai erdőrezervátumok eredményeiből, hanem közép-európai korábbi eredményekből, de ugye ez egy nagyon fontos előrelépés az erdőgazdálkodás szempontjából, mert hogy az örök erdők alkalmazkodóbbak és jobban képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, és ennek a megoldásait már néhány tízezer hektáron már alkalmazzák. Viszonylag még kevés az örök erdő Magyarországon, de azt gondolom, hogy ez az egyik leginkább perspektívikus megközelítési mód. A vágásos erdőgazdálkodás mellett átveheti azt a szerepet, hogy jobban tudjunk alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, de hát mind a kettőre szükség van természetesen, de ez az örök erdős megközelítés, én azt gondolom, hogy ez egy ígéretes vonal, és ezért van az, hogy például a erdőgazdálkodók és a kutatók között is van ilyen irányú együttműködés.